1899. szeptember 18-án egy fiatal nő különös kéréssel állított be Hugonai Vilma doktornő Szaluki utcai magánrendelésére. A 21 éves Kámariska azzal tűnt ki a többi gyomoridegességgel, vérszegénységgel, tüdőbajjal, esetleg férjüktől elkapott nemi betegséggel érkező asszony közül, hogy nem gyógykezelést, hanem egy tanúsítványt szeretett volna. Azt is előadta, hogy miért. Kérője akadt, kinek fejét telebeszélték, hogy nem tiszta már, érintkezett mással, ezért bizonyítványt kér, hogy virgó. Írta be rendelési könyvébe. A hivatalosan még csak 2 éve praktizáló, de szülésznőként már több évtizedes tapasztalattal rendelkező doktornő. Egyébként Mariska joggal félt a kérő elvesztésétől, hiszen a szüzesség volt az egyik legfontosabb tényező, amely egy fiatal nő értékét meghatározta a házassági piacon. Az első magyar orvosnő hagyatékában fellelhető századfordulós rendelési naplók képezik az egyik legfontosabb forrását, a Lányok és Asszonyok aranykönyve, Szépség, egészség, termékenység és szexualitása a 19.-20. századfordulóján című kötetnek. A könyv korabeli levelek, naplók, visszaemlékezések, orvosi források és irodalmi művek segítségével kíséri végig a nőt a kamaszkortól az időskorig. A szerző Szécsi Noémi megmutatja, hogyan tekintettek akkoriban a nők testére, és hogyan érezték ők a saját testükben magukat. Kezdjük azzal, miért Hugonai Vilma élettörténete lett az egyik főszál a könyvben.
Az ő személye strukturálta ezt a könyvet, ugyanis én nagyon sokat gyűjtöttem anyagot ehhez a könyvhöz, már korábban is, meg más munkák során is maradtak olyan anyagok, amelyeket nem tudtam felhasználni teljes terjedelemben. Például a Budapesti Úrinő Magánélete című kötet, ami szintén ilyen művelődéstörténeti kötet volt, nőtörténeti kötet volt. Géra Eleonóra történésszel együtt írtam. Ott szintén én írtam a testtel, a szüléssel, a nők reprezentációjával kapcsolatos részeket, az egészséggel kapcsolatos részeket, és nagyon sok anyag megmaradt. És aztán, amikor megismerkedtem Hugonai Vilma hagyatékával, akkor jöttem rá, hogy az ő figurája keretet adhatna, meg ilyen struktúrát adhatna egy olyan könyvnek, ami arról szól, hogy hogyan viszonyultak a női testhez a 19.-20. század fordulóján. Egyrészt azért, mert hogy a nő emancipációnak is a hőse volt azzal, hogy elküzdötte magát az orvosi diplomáig. Végül is 1870-es évektől kezdve, amikor elkezdte a tanulmányait, 1897-ig, amikor magyar diplomáját is a kezébe vehette, mert hosszú évtizedekig a svájci diplomát nem fogadták el Magyarországon. Másrészt meg abban a tekintetben volt fontos figura, hogy 97-ben, amikor megszerezte a diplomáját, ő előtte csak bábaként praktizálhatott, 97-ben viszont orvosi praxist nyitott a tisztviselőtelepen, ahol a magánrendelésén nagyon sok beteget fogadott, elsősorban nőket, és nyilván, mivel nő volt, az egyetlen női orvos akkor az egész országban, nagyon sok olyan beteg fordult hozzá, olyan női beteg, aki mondjuk egy férfinek nem tárta volna fel ennyire az intim problémáit. És itt nem csak egészségügyi problémákra gondolok, hanem pszichés vagy szexológiai problémákra is, mert érdekes módon még ilyen esetleírásokat is találtam a különböző orvosi esetek között. Ezek vászonkötéses, hatalmas könyvek, amelyekben így egymás alá voltak bevezetve a betegek adatai, különböző tünetei, akkor ezekre adott tanácsok vagy gyógyszerek, és aztán sok esetben az is, hogy volt egy gyógyulás, vagy nem, visszatérte a beteg, vagy nem.
De azért ez megrendítő, hogy egyszerűen a testükkel annyira nem voltak tisztában a nők, vagy annyira szemérmesek voltak, hogy nehéz volt megvizsgálni őket.
Igen, ez valóban előfordult, hogy egyáltalán egy nő meg sem engedte, hogy megvizsgálják. Egyrészt azt gondolta, hogy nem elég tiszta, ilyen is előfordult, hogy azt jegyezte fel a doktornő, hogy elutasította a vizsgálatot azon az alapon, hogy úgy érezte, hogy ő nem elég tiszta ahhoz, hogy levetkőzzön, hiszen belegondolunk, akkor még mások voltak a tisztálkodási szabályok. Ezen kívül még az is előfordult, hogy eleve elzárkozott ettől a gondolattól, hogy őt megvizsgálják ilyen alaposan, tehát legfeljebb mondjuk a torkát engedte volna megvizsgálni, ahhoz túl szemérmes volt, hogy levetkőzzön az orvos előtt, vagy akár, hogy egy nőgyógyászati vizsgálatot végezzenek rajta, attól ózkodott. Szerintem az lehetett az általános, hogy nem is nagyon nézegették magukat mesztelenül, mi azért sokat látjuk magunkat sok helyzetben, például, hogyha a strandon, vagy más helyen levetkőzünk nyilvános helyeken is egy öltözőben, de az akkori emberrel ez nem nagyon fordult elő ez a helyzet, és egyébként is, ahogy hordták ők az alsó ruháikat, volt, amitől sohasem szabadultak meg, csak amikor tisztát vettek föl mondjuk egy héten egyszer a alsó fehérneműből. Tehát nem nagyon éltek a mesztelen test kultuszában, hogy úgy mondjam, és arról nem is szólva, hogy a felvilágosítás az meglehetősen sajátosan folyt. És pont a Hugonnai Vilmától tudjuk, hogy aki érdekes módon úgy vélekedett, hogy elég az esküvő után, a nászút előtt megtudnia a mennyasszonynak, hogy mi fog vele történni a nász éjszakán, pedig ő egy felvilágosult doktornő volt, szóval, hogy ezek alapján azt gondolhatjuk, hogy néha nagyon-nagyon tudatlan mennyasszonyok vonultak az oltár elé.
Hát így aztán tudatlan kismamák is, nem? Mert az is döbbenetes, hogy amikor teherbe estek és elmentek az orvoshoz, hogy tudták-e, milyen módon próbáltak megszabadulni tőle, tehát ez az egész magzat elhajtás kérdés.
Igen, ez egyébként talán az egyik legizgalmasabb rész ebben a témában, hogy ezt el sem tudjuk mi képzelni, akik bemegyünk egy patikába és megveszünk egy terhességi tesztet, és néhány percen belül tudjuk, hogy mi a helyzet. Hogy ebben az időszakban egy orvos se tudta könnyedén megállapítani a terhességet, és sokszor mondjuk az 5. hónapban lévő kismamánál lehetett kimondani valamennyire határozottan, hogy most már biztosan mondhatjuk, hogy az illető terhes. A Hugonnai Vilma is sokszor csak annyit írt be a naplójába, rendelési naplójába, hogy gyanú terhességre, mert nem mondhatta biztosan, nem volt ultrahang, nem volt terhességi teszt, semmi ilyesmi nem volt. Hát bizonyos testi jelek alapján, ami az orvosok számára sokat mondó, abból állapították meg, de hát sok minden más dologra is utalhatott bizonyos tünetek megléte. És aztán meg nyilván a terhesség lefolyása is teljesen más, hogy ment ebben az esetben. A nők sokkal kevesebbet tudtak mindenről. És hát ami szintén nagyon-nagyon izgalmas, hogy akkor mit cselekedhetett egy nő abban az esetben, hogyha nem szerette volna megtartani ezt a terhességet. Ez nyilván akkor fordulhatott elő, hogyha társadalmilag olyan helyzetben volt, tehát nem volt férjezett, vagy esetleg elvált özvegy volt, hogy az a társadalmi halállal volt egyenértékű férjezetlen nőként gyereket szülni, és akkor viszont olyan dolgokhoz folyamodtak a nők, hogy az már valóban a horror kategóriája. És hát nyilvánvalóan ez nem volt legális. Aztán később se volt mondjuk a 20. század első évtizedeiben sem legális, de akkor már úgy kiépült köré egy ilyen infrastruktúra a szürke zónában, de még a századfordulón ez abszolút a sötét zóna, bár megjegyzik itt már orvosok, vagy orvos szakértő például megjegyzi, hogy igazából már akkor annyira fejlett volt azért az orvostudomány, hogyha egy orvos vagy egy tapasztalt bába végezte ezt a magzatelhajtást, és mondjuk betartotta a tisztasági szabályokat, akkor végül is már el lehetett úgy végezni, hogy talán ne kockáztassák az életét a nőnek. De nagyon sok olyan kuruzsló is végezte ezeket a műtéteket, akik viszont tényleg van erre egy rész a könyvben, hogy milyen eszközöket találtak bábáknál, házkutatásnál, mert ott láthatjuk meg, hogy valójában mikkel dolgoztak azok, akik magzatelhajtással foglalkoznak.
Mennyire rajzolódik ki a könyvedből, hogy milyen az ideális nő képe ebben a korszakban? Ez azért jutott eszembe, mert hogyha azt olvassuk, hogy elítélik ugye a lányanyákat, elítélik azt a nőt, aki nem szül, tehát meddő, vagy nem meddő, de nem időben szül, hát már nem tartják sokra a 40 év fölöttieket, aki tanul, hát igen, azzal is probléma van, aki hisztérikus, na hát ezt be kell zárni. Szóval, hogy olyan nagyon szűk lesz az a réteg, aki a megfelelő nőképet mutatja.
Valóban egyrészt nagyon sok felelősséget el akartak venni a nőktől, azt mondva, hogy annak a súlynak a cipelésére képtelenek, és hogy ezt inkább hagyják a férfiakra. Viszont más tekintetben meg nagyon sok elvárást pakoltak rájuk, és valóban a szépség és a fiatalság és a termékenység volt a legfontosabb, amikre egy nő képes lehetett. Végül is mindegyik valamilyen testi adottság, és nem feltétlenül adódik a jellemből, vagy az akaratból, vagy ilyesmiből, tehát hogy sok nő abszolút, hogy mondjam, tehetetlennek érezte magát, ha már nem volt szép, ha már nem volt fiatal, ha már nem volt termékeny, vagy soha nem volt termékeny, akkor ő mi ebben a társadalomban, hogy akkor ő neki mi az értéke egyáltalán.
Mennyiben voltak felelősek a férfiak? Amit írsz például, hogy nagyon sok férfi volt meddő a nemi betegségek következtében, de azt, hogy úgy mondjam, a balhét is a nő vitte el, tehát hogy akkor is a nőt ítélték el, mert ugye ez nem derült ki, vagy ha olyan házasságban kellett élni, ahol elhidegült tőle a férje.
Ez valamennyire még egészen napjainkig is így van, úgy gondolom, hogy mivel a nő testesíti meg a termékenységet, a párnak, a másik tagjának a terméketlenségét is, az ő ezzel kapcsolatos problémáját is neki kellett cipelnie, és neki kell cipelnie még most is. Szerintem az egy új gondolat most, hogy a párokat együtt szokták ezzel kapcsolatban kezelni. Akkor meg abszolút egyedül a nő cipelte ezt, és azért is ő cipelte ezt, hogy ha ennek nem tett eleget, és mondjuk nem vett részt az élet más aspektusaiban, akkor valóban nem tudott magával mit kezdeni. A férfi társadalom meg más tekintetben nehezetett rájuk sok felelősség, mert végül is azt mondhatjuk, hogy szinte 100%-ban őket terhelte a gazdasági súlya a család megélhetésének. Tehát a férfitól viszont elvárták, hogy 100%-ban ő legyen az, aki képes biztosítani a család megélhetését, meg a státuszát. Tehát azért belegondolunk, az is egy hatalmas teher lehetett a férfiak számára.
A könyved egy központi kérdése, hogy például milyen áron lehetett megtartani egy nőnek a szüzességét?
Igazából ez is egy érdekes tanulsága ennek a kötetnek, hogy mennyire erősen kizsákmányolták az alsóbb osztálybeli nőket. Nem csak a középosztálybeli vagy felsőbb osztálybeli nők, de végülis az egész társadalom, hiszen azok a nők, akik az alsóbb osztályban voltak, dolgoztak, mondjuk cselédlányok, egyrészt a munkaerejüket kizsákmányolták nyilvánvalóan, és a fizikai munka tekintetében nem gyenge nőként tekintettek rájuk. Másrészt nyilván szexuális kizsákmányolás áldozatai voltak, ugyanis a középosztálybeli nő, vagy a felsőbb osztálybeli nő szüzessége képviselte az értéket, de mivel a férfiak élhettek szexuális életet házasság előtt is, ezért nyilván ők ezekkel a lányokkal éltek szexuális életet, miközben a középosztálybeli lány megtarthatta ezt az értékes szüzességét, addig a cselédlánynak gyakorlatilag ilyen szexuális zaklatást el kellett tűrnie. És még egy vetülete van végül is az alsóbb osztálybeli nők kizsákmányolásának, az pedig a szoptatós dajkaság, ami szintén a testüket érinti, ugyanis a középosztálybeli nő miután férjhez ment és megszülte a gyerekét a házasságban, akkor egyfajta státusz szimbólum volt az, hogy szoptatós dajkát fogadott, és nem maga szoptatta a kicsinyét. És akkor pedig egy olyan lányt rángattak elő, akinek rendszerint valamilyen balkézről való gyereke született, tehát éppen szoptatott, és akkor azt a gyereket bérdajkához adta, és ő pedig beállt szoptatós dajkának egy családhoz. És ezzel végül is a saját kisgyermeke életét is kockáztatta, mert aztán azt nem szoptatta senki, és ki tudja, mint cseperedett, sokszor meg is halt. Viszont az a középosztálybeli gyerek szívta azt a tejet, amit ez az alsóbb osztálybeli nő mondjuk egy megesett cselédlány szolgáltatott.
Belegondolni is rossz abba, hogy mondjuk ő lelkileg mindezt hogyan élte meg, mert eddig még csak a testéről beszéltünk, viszont a lelki vonal nagyon fontos a könyvedben, hogy milyen pszichés teher alatt éltek ezek a nők nagyon sokan. Tulajdonképpen majdnem minden társadalmi réteg és majdnem minden korosztálynak megvolt az oka arra, hogy megbetegítse magát valamilyen módon.
Igen, az nagyon érdekes, hogy a lelki problémák kezelése még hogyan zajlott akkor, ugyanis pontosan Freud előtt vagyunk, abban az időszakban, mielőtt megjelenik egyáltalán ez a lélek kezelésének a fontosságának a gondolata, meg a pszichoanalízis, meg a pszichológia, a pszichiátria felemelkedése. És nagyon érdekes, hogy sokszor fordulnak például Hugonnai Vilmához is, aki egy általános orvos volt, és a legtöbb gyakorlatot mondjuk a nőgyógyászat területén szerezte, tehát nem volt ideg és elme orvos mondjuk. Tehát hozzá is milyen gyakran fordulnak pszichés problémákkal a nők, és igazából látszik, hogy ő alapvetően tehetetlen, és akkoriban az orvosok még viszonylag tehetetlenek voltak, mert az ilyen betegségeket nem nagyon tudták az adott módszerekkel orvosolni. Tehát ő is mondjuk van, akit elküld fürdőre, van, akinek diétát javasol. Tehát belegondolunk, hogy valaki mondjuk egy gyászmunkát végez, mert mondjuk van egy olyan, hogy elmegy hozzá a teleki téri vécés néni, aki elveszítette a férjét, és őt gyászolja, és ezért depressziós, hogy akkor, ha egy diétát kezd el, akkor vajon az mennyire segítette ezt a gyászt, a veszteség feldolgozását, vagy egy nőnek, aki például azzal küzd, hogy különböző gátlásai vannak a szexuális életben, a férjével élt szexuális életben. Ezekkel nehezen tudott szemlátomást mit kezdeni akkor még Hugonnai Vilma, de minden esetre azt látjuk, hogy legalább odáig eljutott, hogy nem azt mondta, hogy ez badarság, és hogy szedd össze magad, hanem hogy próbált néha akár ilyen konstruktívabb tanácsokat is adni, vagy valamiféle kezelést, de valóban ezzel egy időben meg az is létezik, hogy egészen kis tüneteknél, vagy olyan problémáknál, amit már azért manapság gyógyszeresen vagy terápiával kezelnek valahogyan, akár elmegyógyintézetbe is kerülhetett valaki, vagy mit tudom én, kivették a petefészkét, mert voltak olyan időszakok, amikor azt gondolták, hogy a nők lelki problémáinak a kiinduló pontja az a méh, az okozza a zavarokat a női testben, és hogyha a méhét vagy a petefészkét kiveszik egy nőnek, akkor majd megnyugszik.
Az, amikor irodalmi példákat hozol, vagy egy-egy a korban élt, kiemelkedő, tehetségű nőt megmutatsz, abból mi volt számodra a legizgalmasabb?
Számomra például Jászai Mari az mindig egy nagyon inspiráló példa. Szerintem ő abban a korban nagyon-nagyon kilóghatott a nők közül, és őt egyébként is ajánlom, hogyha valaki kíváncsi erre, hogy milyen lehetett akkor nőnek lenni, az, hogyha beleolvas mondjuk Jászai Mari naplójába, ami már több kiadásban megjelent, hogy ő mennyire kilógott azzal például, hogy független nőként élt, és hogy abban a korban, amikor azt elfogadták, hogy egy férfi fiatalabb szeretőket tartson, hogyha egy nőnek volt, egy idősebb nőnek volt fiatalabb szeretője, akkor azt nagyon-nagyon megbélyegezték. Ez lehet, hogy még ma is így van egyébként. De nagyon érdekes, ahogy például ő szembenéz az öregedésével, szembenéz a mellrákjával mondjuk, szembenéz azzal, hogy szeretne még illúziókeltő lenni a színpadon, a hivatásában jól teljesíteni, de közben a testével vívja a csatákat. Meg hát egyáltalán az a dolog, hogy ő hogyan volt képes egy szegény családból, ő egy ácslánya volt, szegény családból fölemelkedni arra a szintre, hogy ő végül is egy ilyen nemzeti ikonná váljon a századforduló környékére a hivatása a színészet révén.
Mennyit mutatnak a korabeli cikkek vagy reklámok? Szóval, hogy mi az, amit nem tudunk, és ezekben benne van?
A reklámok főleg arról tanúskodnak, hogy mik voltak a problémák mondjuk a testtel, mert azokra kínáltak megoldásokat, ezek nem mindig voltak nyilván hatékonyak. Hát innen látjuk, hogy nyilván ugyanazok a dolgok voltak például a szépségápolásban, kis eltéréssel ugyanazokat a megoldásokat keresték.
Szörtelenítés, hajfestés és egyebek.
Igen, de hát ami például változott, szintén a reklámokban látszik, hogy mennyi nehézséget okoztak ezek az akkor még gyógyíthatatlan nemi betegségek, például a szifilisz, mert akkor a reklámok például erre ígérnek gyógyulást. Uh-huh. Hát meg a fűző, amiről még nem is beszéltünk, bizony, akkor ez az eszköz volt az, ami átalakította a testet. Akkor még nem volt divat annyira a fogyókúra, meg a testmozgás. Máshogyan akarták átformálni a testet egy ilyen kínzó eszköz segítségével, amiben mondjuk sokszor ilyen különböző kemény, vagy halcsontból, vagy fémből készült szálak futottak, amik aztán néha akár 10 centivel, vagy 20 centivel is keskenyebb derekat csináltak valakinek, fölnyomták a mellét, egy ilyen divatos sziluettet biztosítottak a korabeli nők számára, és mondjuk ezek is nagyon sokszor szerepelnek a reklámokban, és akkor mondjuk onnan megtudjuk, hogy a várandós nők is fűzték magukat akkoriban.
Még egy nagyon fontos, hogy a tanult nő. Tehát, hogy mit képviselt akkor az a nő, aki tanulni akart, mert azt írod, hogy nem feltétlenül csak az egyenjogúság, meg a kiteljesedés, hanem hát, hogy azért is tanult, mert aztán el kellett mennie dolgozni.
Igen, igazából ez volt az az érv, aminek a mentén aztán végül is sikerült kiharcolni, hogy az emancipáció ellenzői is kénytelenek voltak engedni azon a ponton, amikor rájöttek, hogy valóban nem lehetséges az, hogy minden nőt eltartson egy férfi, mert történhetnek az életben olyan események, amikor valaki mondjuk az akaratán kívül nem tud férjhez menni, vagy elveszti a férfi hozzátartozóját, apját, bátyját, és valahogyan meg kell élnie, ennie kell valamit, még egy úri lánynak is, amikor mondjuk elvesztette az édesapját, vagy egy asszony elvesztette a férjét, és ott áll a gyerekekkel. Nyilván nem mehetett el mondjuk egy úri nő cselédnek, tehát biztosítani kellett olyan munkaköröket is, amelyek a középosztály számára is megfelelőek voltak, és nekik sem derogáltak, hogyha ők munkába álltak, és ezek a munkakörök nyilván a tanítás, vagy mit tudom én, a gyógyszerészet, vagy az orvoslás, mert ezek voltak az első diplomás munkakörök, amelyeket megnyitottak a nők előtt, amik úgy gondolták, hogy illőek a nőkhöz, meg másrészt nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy itt még nem fenyegetik annyira a férfiak köreit.
Szécsi Noémivel beszélgettem a Lányok és asszonyok aranykönyve Szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19.-20. század fordulóján című lenyűgöző és egyben felzaklató könyvről, amit a Park kiadó jelentetett meg. Kedves hallgatók, ez volt a Könyvben utazom, köszönöm, hogy velem tartottak, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, a műsor oldalán, viszont hallásra!